Hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, az első fejezet 4. versétől a 8. versig terjedő szakaszból.
Amikor Jézus együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atyai ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatóin, olvasóin és befogadóin. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, áldunk téged, hogy adtad nekünk a vasárnapot, amikor testünk, lelkünk megpihenhet. Köszönjük a gyülekezetet, ahol te veled és egymással találkozhatunk. Elébet hozzuk örömeinket és hálánkat az elmúlt hétért, félelmeinket és gondjainkat, hogy te adj azokra megoldást. Köszönjük a te igédet, amit kinek-kinek ma is elkészítettél. Áldunk és magasztalunk a reformációért, amellyel megtisztítottad a te egyházadat, és tudhatjuk, hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Új szövetség részesei vagyunk, amelynek jele az itt megterített úrasztala is. Tudjuk, Urunk, hogy a reformátorok csak elkezdték, de nem végezték be a reformálást. Te örök reformációra szólítasz fel bennünket, mert mi is újra meg újra hajlamosak vagyunk eltérni a te utadról. Ítélkezők és személyválogatók vagyunk. Taníts minket szeretni és megbocsájtani egymásnak, hiszen mi is mindannyian a te irgalmadból élünk. Tudjuk, hogy ahogy énekeljük is, csak az, aki másokat szeret, az eszik itt ma méltán kenyeret. Tisztíts meg minket, hogy alkalmasak legyünk a te neved dicsőségére élni. Amen.
A bűnbocsánat örömüzenetét Ézsaiás könyvéből olvasom, az első fejezet 18. verséből. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. A 234. dicséretünk második versét énekeljük: Jer világosság, ragyogj fel nekünk. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 28. fejezet 19. versének az első feléből. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Kezdjük egy kis történelem órával. 1517. október 31-én Luther Márton, a Wittenbergi Egyetem professzora közzétett egy 95 pontból álló dokumentumot. Ebben a dokumentumban kétségbe vonta a középkori egyház tanításainak egy jelentős részét, és vitára hívta ki korának vezető teológusait. Ezen a napon vette kezdetét a reformáció, és ezért ünnepeljük azóta is minden október 31-ét. Erre a napra emlékezve, október 31-e előtt minden vasárnap a protestáns gyülekezetekben, tehát a reformátusoknál, evangélikusoknál, baptistáknál, stb. Az ige hirdetések általában a reformáció egy-egy jelentős és jelenleg is aktuális témájához kapcsolódnak. Ez a rend a mi gyülekezetünkben is. És ez egyszer mégsem a reformáció szabja meg az ige hirdetésnek a témáját. Ma ugyanis nem csak a reformáció, hanem a misszió vasárnapja is van, és döntenünk kellett, hogy miről legyen szó, és úgy döntöttünk, hogy ez alkalommal a misszióról fogunk beszélni. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a reformáció és a misszió azért annyira nem állnak távol egymástól. Ha valaki ismeri az egyház történelmet, az tudja, hogy a reformáció évtizedeiben rengeteg embert ért meg. Rengetegen ébredtek fel a lelki szendergésből. Tehát a misszióról fogunk beszélni. Két héttel ezelőtt gondolatban összeállítottam egy igehirdetési vázlatot. Arról akartam beszélni, hogyan misszionáljunk. És lelki szemeim előtt már megjelent, ahogy a testvérek nagy bőszen jegyzetelnek, miközben én itt beszélek. Már láttam, ahogy füstölög a papír, és utána az a vízió is megelevenedett előttem, hogy vége az istentiszteletnek, mindenki kiszalad az ajtón, és jehovistákat megszégyenítő lendülettel, de nem annyira erőszakosan és több ésszel mindenki belevág a misszióba. Ez volt két héttel ezelőtt az álláspontom, aztán letettem erre. Rájöttem ugyanis, hogy a hogyan kérdéséről egészen addig fölösleges beszélni, amíg a testvérek szívében gyökeret nem ver a misszió szenvedélye. Tehát az a vágy, hogy embereket vezessünk Krisztushoz. Enélkül a szenvedély nélkül a missziói kiképzés, ha szabad így neveznem, nem ér semmit. Mert hiába a tudás, hogyha az ember szívében nincs ott a vágy, hogy induljunk el és csináljuk. És azt kell mondanom, hogy ez a szenvedély jelenleg, ha nem is mindenkiből, de a többségből hiányzik. Talán valaki azt mondja, hogy merész ez a kijelentés tőlem. Én azt mondom, hogy nem merész, csupán őszinte. Honnan lehet ezt tudni? Hát akiben ég a misszió tüze, az misszionál. Ez egy nagyon egyértelmű összefüggés. És az is ismeretes előttünk, hogyha valaki misszionál, akármilyen szakképzetlenül és úgymond bután csinálja is, valamiféle eredményt el szokott érni vele. Ha nem is azt, hogy első szóra megtérnek az emberek, de legalább annyit, hogy az ismerőseinek egy része, mondjuk a fele, néha-néha benéz hozzánk a templomba. Az is misszió, hogyha sikerül elhívnunk valakit a templomba. Ha mindenkiben égne a misszió tüze, akkor most a csilláról is emberek lógnának. És mivel jelenleg úgy látom, hogy nem lógnak emberek a csilláról, ebből én azt a következtetést vonom le, hogy azért nem mindenkiben ég a misszió tüze. És hadd tegyem világossá, hogy nem akarok pálcát törni senki fölött, ez eszembe sem jutott. Ez csupán egy állapotjelentés. Egy olyan állapotjelentés, ami kellemetlen, de amire szükségünk van. Hiányzik a misszió tüze, éppen ezért ezen a mai istentiszteleten azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy felélesszük. Újra fellobbantjuk a misszió tüzét a szívünkben. Tisztában vagyok vele, hogy ez meghaladja az erőmet. Tehát belegondoltam, hogy én most itt beszélni fogok 20-30 percig. Nincs hatalmamban az, hogy valaki, aki nem szeretne misszionálni, az most ezentúl akarjon majd. Nagyon nehéz megváltoztatni egy embernek a szívét. Erre azt gondolom, hogy én képtelen vagyok. De ha nem én állnék itt, hanem mondjuk Spurgeon, vagy aranyszájú Szent János, őróluk is ezt lehetne mondani. Akármilyen jól tud beszélni valaki, lehetetlenség az ember szívét emberi erővel megváltoztatni. És ekkor jutott eszembe az az ige, amit Ézsaiás könyvében olvasunk, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Emberi erővel nem lehet megváltoztatni szíveket, de Isten igéje képes rá. És ezzel bátorított engem Isten, hogy Én csak mondjam, és majd ő, ha akarja, elvégzi. A nagy kérdés tehát, amit ma körbe fogunk járni, nem a hogyan, hanem a miért. Miért misszionáljunk? A misszió egyik indítéka a szeretet. Ha szeretünk valakit, azt szeretnénk boldoggá tenni. Hadd mondjak el néhány példát. Ha egy szülő szereti a gyerekét, akkor igyekszik minél több időt vele tölteni, igyekszik megadni neki mindazt, amire szüksége van, igyekszik megtanítani olyasmire, aminek majd később az életben hasznát veheti. Mert egy gyermek boldogságához ezekre a dolgokra van szükség. Ha megfordítva egy gyermek szereti a szüleit, akkor igyekszik kedveskedni, igyekszik engedelmeskedni, igyekszik megosztani magát velük, tehát amikor hazajön az iskolából, akkor nem csak annyit mond, hogy nem történt semmi, hanem elmondja azt, hogy tényleg milyen volt a napja. Ha egyik ember szereti a barátját, annak is megvannak a jelei, az ilyen ember igyekszik odafigyelni a barátjára, igyekszik engedni neki bizonyos kérdésekben, igyekszik megvédeni a többiek kritikáitól, mert tudja, hogy a barátját ezt teszi boldoggá. Ha házastársak szeretik egymást, akkor igyekeznek mindenek előtt biztosítani egymást a szeretetükről, igyekeznek meglepni egymást valamivel, igyekeznek elhordozni egymás gyengeségeit, mert egy házastársat ezt tesz boldoggá. És hadd mondjak néhány szót az ellenség szeretetéről. Ha valaki szereti az ellenségét, akkor igyekszik megbocsátani neki. Igyekszik keresni a kibékülésnek a lehetőségét. Igyekszik jó hírét terjeszteni ellenségének, mert tudja, hogy őt ezt teszi boldoggá. Tehát pontosan tudjuk, hogy ha szeretünk valakit, akkor szeretnénk őt boldoggá tenni. Vannak elképzeléseink is arra nézve, hogy hogyan tehetnénk őt boldoggá. De hadd mondjam azt, hogy a legmagasabb fokú szeretet megnyilvánulása misszió. Mert az Istennel való békesség, a vele való közösség teszi igazán boldoggá az embert. Ez azt jelenti, hogy ha valakit igazán szeretünk, azt szeretnénk Krisztushoz vezetni. A missziói tűznek a hiánya ebből kifolyólag azt is jelenti, hogy bizonyos embereket egyáltalán nem szeretünk. Vagy ha szeretjük őket, akkor nem szeretjük őket eléggé. Mert ha szeretnénk őket, akkor igyekeznénk Krisztushoz vezetni. A nagy kérdés, hogy hogyan szerethetünk valakit, akit eddig nem szerettünk. Hogyan szerethetünk valakit jobban, akit eddig csak kevéssé szerettünk. Hát egy biztos, ez magunktól nem megy. Nem tudunk magunkból kipréselni több szeretetet annál, mint amennyi bennünk van. Lehet próbálkozni, csak ne számítson senki olyan nagy sikerre. Ahhoz, hogy szeretni tudjunk valakit, Istenre van szükségünk. Mivel a mi szeretetünk kevés, előbb szereznünk kell ahhoz, hogy másoknak tudjunk adni. És ezért kell Istenhez mennünk, mert Isten tölti fel a mi úgynevezett szeretett tankunkat, hogy ez tele legyen. És ha ez a tank tele van, akkor ebből tudunk másnak is adni. Hát ezért kell olvasnunk a Bibliát, ezért kell imádkoznunk, ezért kell egyre jobban meggyökereznünk Krisztusban. És ha ez megvan, akkor érdemes azon elgondolkoznunk, hogy Isten nem csak minket szeret. Néha azt hiszük, hogy de igen, de nem csak minket szeret Isten, hanem a többieket is. És hogyha erre rájövünk, akkor automatikusan jobban fogjuk mi is szeretni őket. Tehát a fele barátaink iránti szeretet az egyik motivációja a missziónak. A misszió további indítékai között szerepel a sajnálat. Akit sajnálunk, azon igyekszünk segíteni. Gondolom előfordult már mindannyiunkkal, hogy láttunk egy koldust és megesett rajta a szívünk. Nem az olyan koldusra gondolok, aki már jól érzi magát ebben a lecsúszott állapotában, akinek egyetlen célja egy 5 literes kannás bor, és akit egyáltalán nem zavar, hogy kéregetnie kell. Nem az ilyen koldusra gondolok. hanem az olyanra, akin látjuk, hogy nem a maga hibájából lett azzá. Gondolok egy középkorú férfira, akinek meghalt a felesége, gyerekeivel együtt kitették az utcára. És lehet látni rajta, hogy nem tudja teljesíteni, ami a kötelessége lenne, és ez rettenetesen fáj neki. Vagy gondoljunk egy 90 év körüli asszonyra, akinek a férje orvosról orvosra jár, és nincs pénzük. És ez az asszony kimegy, és két hirdető tábla árnyékában szégyenkezve tartja a poharat. Az ilyen koldusokon meg szokott esni a szívünk. És lehetőségeink szerint segíteni is szoktunk rajtuk. De nem kell koldusokra gondolnunk. Vannak más emberek is, akik úgymond sajnálatra szorulnak, az ismerőseink közül. Valaki, aki nem találja a társát. Elmúlt 30-40, ki tudja mennyi, és nem találta meg azt, akivel boldog lehetne. Vagy a másik, akinek tönkre ment a házasság. A jól indult, de aztán valami elromlott. És most már úgymond pokolnak érzi ezt a kapcsolatot. A harmadik nem kap munkát, nincs mit keresnie. A negyedik úgy érzi, hogy nem tud semmit igazán jól elvégezni. Hát az ilyen ismerőseinken is meg szokott esni a szívünk. Nem biztos, hogy tudunk rajtuk segíteni, de azért igyekszünk, megint csak lehetőségeinkhez mértem. És itt is igaz, amire a szeretet kapcsán már eljutottunk, hogy a legmagasabb fokú sajnálat megnyilvánulás a misszió. Azért ez a legmagasabb fokú szeretet megnyilvánulás, mert a legnagyobb segítség az, ha valaki megismeri az élő Istent. Itt is egy kérdést kell feltennünk magunknak, tehetünk-e valamit azért, hogy sajnáljuk az Isten nélkül élő embereket? Tehetünk ezért valamit? Én azt gondolom, hogy igen. A legcélra vezetőbb, amit tehetünk ennek érdekében az, hogy igyekszünk minél jobban megismerni az embereket. A legtöbb ember első ránézése nem tűnik nyomorultnak, sőt, vannak köztük olyanok, akiknek mindenük megvan, kényelmesen élnek, büszkék, erősek, de ez csak a látszat. A valódi énjüket azt úgy rejtegetik. Nem csak előlünk, önmaguk elől is. Semmi nem rémíti meg őket annyira, mint az a gondolat, hogy mélyen magukba szálljanak és készítsenek mérleget az életükre. Félnek attól, hogy könnyűnek találtatnának. Félnek attól, hogy kiderülne róluk, hogy az életük csupa üresség. Inkább tévét néznek, interneteznek, zenét hallgatnak, munkába menekülnek, minden lehetséges módon lefoglalják az agyukat csak, hogy ne kelljen önmagukkal találkozni. Minél közelebbről vizsgáljuk, annál többet látunk meg az állarc mögötti síró emberből. És tudnunk kell, hogy aki Krisztus nélkül él, az mind ilyen. Ilyen embereket látva, kinek van szíve hallgatni? A sajnálat bizony nagy hajtóerő a misszióban. Utoljára hagytam, pedig valójában a legfontosabb indíték a misszióban Isten dicsősége. Isten dicsőségéről nagyon sokat szoktunk beszélni. Rengetegszer mondjuk szószéken, rengetegszer mondjuk mi magunk is, mégis mintha úgy homály borítaná. Mintha nem is tudnánk pontosan, hogy mit jelent ez a dolog, hát mi az Isten dicsősége. Isten dicsőségét gyakran összekeverjük ennek a dicsőségnek a megnyilvánulásaival, ennek a dicsőségnek a kísérő jelenségeivel. Az egyik leggyakoribb kísérő jelenség, amit olvasunk, az a felhő. Szeretnék felolvasni két igét. Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Amikor ezt olvassuk, akkor az a gondolat van bennünk, hogy Isten dicsősége egyenlő felhő. Van Isten dicsőségének egy másik kísérő jelensége is, ez a fény. Jelenések könyvéből olvasok két részletet. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Kicsit később. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg. Tehát olvasunk felhőről, olvasunk fényről, és sokszor az áll bennünk össze, hogy hát akkor valami ilyesmi lehet az Isten dicsősége. De hadd mondjam el újra, hogy ezek csak kísérő jelenségek. Ha csak ennyi lenne az Isten dicsősége, akkor elég lenne rágyújtani egy cigire, meg elővenni egy zseblámpát, mert az is füstöl, meg az is ad fényt. Tehát ne hagyjuk megtéveszteni magunkat, ez önmagában még nem Isten dicsősége. Ezek kísérő jelenségek, amik vagy megjelennek, vagy nem jelennek meg, de nem szükségszerűek. Isten dicsősége tulajdonképpen nem más, mint az ő felfoghatatlan nagysága és hatalma. Amikor az ember találkozik ezzel a felfoghatatlan nagysággal és hatalommal, akkor hódolatra indul a lelke. Ez az Isten dicsősége. Egy hosszabb igeszakaszt olvasok fel Jób könyvéből, a 36. fejezet végéből és a 37. fejezet elejéről. Milyen magasztos az Isten! De nem ismerhetjük meg, éveinek száma kifürkészhetetlen. Mert összegyűjti a vízcseppeket, a felhőből esőt szitál, amelyet a fellegek árasztanak, bőségesen hullatnak az emberre. Értheti-e valaki, miért terül szét a viharfelhő, miért dörög annak sátra? Világosságot áraszt maga körül, de a tenger mélyét beborítja. Mert ezekkel ítélkezik a népek fölött, de eledelt is ad bőségesen. Mindkét kezét villámfény borítja, és ráküldi ellenfeleire. Hírt ad róla a mennydörgés, a jószág is érzi közeledését. Bizony, megremeg ettől a szívem, és csak nem kiugrik a helyéből. Hallgassátok figyelmesen mennydörgését és a morajlást, mely szájából jön ki. Az egész ég alatt szétterjeszti villámfényét is a föld pereméig. Utána mennydörgés bömböl, dörög, fenséges hangon. Szüntelenül hallatszik a hangja. Csodás hangon mennydörög az Isten, és nagy tetteket visz véghez, amelyeket meg sem értünk. Megparancsolja a hónak, hogy hújjon a földre, a záporesőnek és a felhőszakadásnak, hogy zuhogjon. Minden emberi kezet lefog, hadd tudja meg minden ember, hogy most ő cselekszik. A vadállat is rejtekébe húzódik, és búvó helyén tanyázik. Kamrájából előjön a szélvihar, észak csillagzata felől a hideg. Isten leheletétől jég támad, a víz felszíne jégpáncél lesz. Majd nedvességgel terheli meg a felleget, és villámot szór a felhő. Gomolyog az körös körül, hogy az ő irányítása szerint megtegye mindazt, amit csak parancsol az egész föld kerekségén. Hát Jób leírta, hogy amikor a természetet vizsgálja, akkor milyennek látja ebből Isten nagyságát és hatalmát. Hívő emberként mi, amikor a természetet látjuk meg, amikor a Bibliát olvassuk, akkor elmondhatjuk magunkról, hogy mi már megismertük Istennek ezt a nagyságát és hatalmát. Bár talán jobb lenne úgy fogalmazni, hogy elkezdtük megismerni ezt a nagyságot és hatalmat. A végtelen Isten nagyságának és hatalmának ugyanis nincs határa. Isten dicsőségének ez az ismerete szükségszerűen együtt jár azzal a vágyal, hogy bár minél több ember ugyanilyennek látná és hódolna az Isten előtt. Ha én ott lehetek előtte, akkor más is, hadd jusson ugyanoda. Minél dicsőségesebbnek látjuk Istent, annál szívesebben megyünk és misszionálunk embereket. A szeretet, a sajnálat, Isten dicsőségének ismerete, olyan ez a három dolog, mint három meggyújtott fákja. Ha csupán egyet veszünk a kezünkbe, már az is bevilágítja előttünk az utat. Már akkor elindulunk a misszió útján. De hogyha ezt a hármat összetesszük, akkor olyan fény ragyog belőle, hogy magunk előtt látunk mindent. és akkor hatalmas örömmel indulunk el a misszió útján. Akkor tényleg, amit olvasunk a Bibliában, mint ige hirdetés, hogy térjetek meg az élő Istenhez, ez számunkra is életcéllá válik. Hogy oda menjünk emberekhez, mert szeretjük őket, mert sajnáljuk őket, és szeretnénk, ha ők is megismernék a dicsőséges Istent. Hát Isten élessze így fel a szívünkben a misszió tüzét.
Amen.
Válaszoljunk Isten igéjére. A 396. énekünk első versét énekeljük el. Ébredj bizonyságtevő lélek. Urunk, annyira köszönjük neked, hogy te nem vívódva kétségekkel tele hagytad ott a mennyet, hogy eljöjj és elvégezd a megváltás munkáját, hanem ha szabad így fogalmaznunk, Urunk, te repültél felénk. Köszönjük, hogy benned ennyire égett a láng, hogy megments minket, hogy megajándékozz minket a boldog örök élettel, a te magad közelségével. Urunk, köszönjük, hogy mi ezt a szabadítást már átélhettük. Köszönjük, hogy voltak emberek, akik elhoztak minket a te házadba, akik beszéltek nekünk rólad, és köszönjük, hogy rajtuk keresztül, de valójában a te munkád révén új életre juthattunk. És Urunk, látjuk azt a hatalmas tömeget, akik még nélküled élnek, és hiába való módon szenvedésekkel tele élik a maguk életét. Látod, Urunk, hogy szeretnénk nekik jót. Nem akarjuk, hogy elkárhozzanak. Nem akarjuk, hogy hiába éljék le az életüket. Azt kívánjuk, Urunk, hogy bár itt lennének ők is, de szeretnénk neked bűnbánattal megvallani, hogy sokszor nem jutunk tovább ennél. És nem megyünk oda, hogy mi magunk beszéljünk rólad. Arra kérünk, Urunk, hogy ezen változtass. Hogy az a kőszív, ami még ott van bennünk, azt lágyítsd meg. Hogy hadd kapjon lángra a missziói tűz bennünk. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk annyira szeretni, hadd tudjunk annyira sajnálni, és annyira ismerni téged, hogy ez oda vigyen minket másokhoz. Kérünk, adj nekünk bölcsességet ezekhez a beszélgetésekhez, hívogatásokhoz. Nagyon kérünk téged, hogy ilyen értelemben is újítsd meg a te népedet. Add, Urunk, hogy ne csak meddő kút legyünk, akik elnyeljük, amit tőled kapunk, hanem olyan kút, ami élő vizet ad, és másoknak is áldására van. Kérünk, így áld meg az életünket. És kérünk, Urunk, a gyülekezetünkért, minden alkalomért, amit itt tartunk, kérünk a házi csoportokért, kérünk, Urunk, személy szerint minden gyülekezeti tagunkért, különösen szeretnénk a szomorkodókat eléd vinni, akik gyászt hordoznak, vagy más miatt szomorúak, de szeretnénk, Urunk, azokat is eléd vinni, akik örülnek benned, tedd az ő örömüket maradandóvá. Kérünk, Urunk, áld meg ezt az egész napunkat a te jelenléteddel. Amen. Csendben vigyük Isten elé imádságainkat. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. És az énekkarnak a szolgálatát hallgassuk meg.